Jelenlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. További segítségünk is jöjjön az Úr nevében, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk és megszólít bennünket a mai napon, és amely ige írva található a János Evangélium a 9. fejezetében, az első 12 versben. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy szélítése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloán tavába, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig és azok, akik látták ezelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni a koldul? Egyesek azt mondták, hogy ez, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre azt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. A Szentlélek Isten tegye áldottá szívünkbe felolvasott igéjét. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által! Hálaadással jöttünk ma is eléd, térdet és fejet hajtani, és téged dicsőíteni, édesatyánk. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket, köszönjük az éjszaka nyugalmát, köszönjük azt, hogy fölvirasztottál erre az újabb napra. Köszönjük mindazt, amit az elmúlt napokban, az ünnepekben kezedből elvehettünk. Áldunk és dicsőítünk azért a sok ajándékot, nem csak külső ajándékokért, hanem sokkal inkább a lelkiekért, a belsőkért. Köszönjük, hogy ezáltal gazdagodhatunk. Köszönjük azt, hogy most is gazdagítani akarsz bennünket, és lelki táplálékot készítettél. Engedd, hogy semmi ne álljon ennek útjába. Rongold le azokat a falakat, amelyeket mi oly sokszor mesterségesen készek vagyunk vonni közéd és embertársaink közé. Engedd, hogy lelked szabadon áradhassék. Cselekedd meg a csodát, hogy amit te így jelentettél ki számunkra, hogy ketten vagy hárman egybe gyűlnek a te nevedben, te ott vagy, jelen vagy közöttük. Így hívunk, Jézus Krisztus, jöjj közé most! És ne tekints a mi elesett, bűnös voltunkra, Ne tekints arra, hogy mennyire méltatlanok vagyunk arra is, hogy egyáltalán megszólíts bennünket. Köszönjük, hogy te mégsem így cselekszel, hanem szeretsz bennünket mindenestől, úgy, ahogy vagyunk. De nem azt szeretnéd, ha úgy távoznánk el innen, amint jöttünk, hanem veled meggazdagodva, veled kiteljesedve, így hívunk, légy közöttünk, Krisztusért. Amen. Istennek az a szent igéje, melyet szent lelkének segítségül hívásával előttetek hirdetni is kívánok, írva található János evangélium a 9. fejezetében, közelebbről a 24. és 25. versekben így. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Isten, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erről így válaszolt, hogy bűnöse nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Az evangéliumokban nagyon sok gyógyítási történetet olvasunk. Mind a négy evangélium beszámol arról, hogy amikor Jézus elkezdte az ő földi pályafutását, azután, hogy keresztelő János megkeresztelt őt a Jordánba, az jelezte az útját, az jelentette az, hogy ő mindenütt jelen van, hogy csodák kísérték. Tehát sokkal később, amikor Jánost börtönbe vetették, és ő elbizonytalanodott afelől, hogy vajon jót hirdetette, vajon tényleg a megváltó érkezette, ezt a bizonytalanságát feloldandó elküldött két tanítványt Jézushoz, megkérdezve tőle, hogy te vagy én az eljövendő, vagy mást várjunk. És akkor Jézus visszaküldte a két tanítványt, és azt mondta nekik, hogy nézzétek, mi történik. És felsorolja pontról pontra, hogy látnak a vakok, a sántát meggyógyulnak, az evangélium hirdettetik. Bizonnyal elérkezett közétek az Isten országa. Az a csodálatos, testvérek, ezekben a gyógyítási történetekben, hogy Jézus már akkor és ott 2000 esztendővel ezelőtt is egybe látta az embert. Mit értek ez alatt? Hosszú-hosszú évszázadoknak, sőt mondhatom így évezredeknek kellett eltelni ahhoz, hogy rádöbbenjünk, tehetem ezt körülbelül a múlt század közepére, hogy az orvostudomány is eljutott odáig, hogy nem elegendő csak az egyik vagy a másik bajt orvosolni, hanem az embert együtt kell gyógyítani. Ez a szavunk, hogy egészség, pontosan ezt fejezi ki. Akkor vagyunk egészségesek, akkor van egészben a mi egész életünk, hogyha mind testünk, mind lelkünk, mind szellemünk egy teljes egységet alkot. És visszautalnék arra, amit az elején mondtam, hogy Jézus így gyógyított. Nem csak a testi bajt, hanem a lelkit is orvosolta. Hányszor olvassuk azt, hogy azt mondja egy-egy betegnek, egy kétségbeesett életnek, hogy eredj el és többé ne vétkezzél. Meggyógyítlak, de többé ne vétkezzél. Mert a kettő összefügg. A kettő egymásra hat. Mindnyájan voltatok már betegek, így vagy úgy, vagy éppen vagyunk is éppen. Amikor testileg szenved valaki, akkor nagyon hamar a lélek is megbetegszik. És ugyanez fordítva is igaz, amikor a lelkünk beteg, amikor nehéz napokat látunk, vagy kereszteket kell hordoznunk, az előbb-utóbb lecsapódik egy-egy testi betegségben is, vagy betegségekben is. Amikor Jézus meggyógyítja ezt a vakembert, akkor tulajdonképpen olyan területre jut, és úgy gyógyítja meg, hogy visszaadja a látását, és ugyanakkor nem csak a testi bajából gyógyítja ki ezt a szerencsétlen embert, hanem egyúttal lelki bajából is kigyógyítja. Ebben a rövid történetben, amit felolvastam, tulajdonképpen benne van az, hogy ennek a szerencsétlen embernek az egész élete változott meg azáltal, hogy Jézus meggyógyította. Nem csak vakságából, hanem lelki bajaiból is kigyógyította. És itt tulajdonképpen meg is állhatunk egy pillanatra, és leszűrhetjük azt a következtetést, hogy mindenki, aki Jézus Krisztussal találkozik, akinek Jézus belép az életébe, alapvetően és döntő módon átformálja az egész életét. Amikor Jézus gyógyít, együtt gyógyítja a testet és a lelket. Ez a szerencsétlen ember, azt olvastuk, nagyon röviden utal erre János, születésétől kezdve vak volt. Mi látó emberek, föl sem tudjuk fogni, hogy mit jelent ez. Engedjetek meg egy személyes példát, hogy elmondjam. Amikor még teológusok voltunk, létezett egy úgynevezett Havas utcai öreg otthon, ott a nagycsarnokkal szemben, és gyakorlatképpen nagyon sokszor oda bejártunk egy-egy prédikációra, gyakorlatra, de ugyanakkor ez avval járt, hogy akik részt vettek ott a bibliaórán vagy istentiszteleten utána, kérték a bejövő teológust, hogy jöjjön fel a szobájába és beszélgessünk el. És egyszer emlékszem, egy világtalan idős bácsi hívott engem, nem is volt ott, de minden szoba be volt hangosítva és fölhívott a szolgálat után, hogy jöjjek föl és beszélgessünk. Soha, amíg élek, nem fogom elfelejteni ezt a beszélgetést. Elmondta az életét, elmondta azt, hogy ő nem vakon született, hanem sokkal, de sokkal később lett azzá. Elmondta, hogy milyen tragédiákon ment keresztül, most nem akarom ezt felsorolni, részletezni, de a végszó ez volt, és ez a döntő, azt mondja, tiszteletes úr, az Úristennek ilyen nagyot kellett ütni rajtam, hogy világtalan lettem, hogy végre fölfigyeljek rá. Soha nem fogom elfelejteni, amíg élek. Tehát ez a szerencsétlen ember, csak bele tudjuk valami módon képzelni magunkat, hogy milyen lehetett ennek az élete, aki így született. Soha nem látta a napot, a virágokat, a madarakat, a családját, ha volt neki egyáltalán, a szomszédait. Soha nem látta a naplementét. Soha nem tudott körül tekinteni egy magas hegy ormáról, hogy milyen csodálatos a kilátás. Az, ami nekünk testvérek olyan természetes, olyan magától értetődő, ez a szerencsétlen ember soha ezt át nem élhette. Legfeljebb valamilyen halvány elképzelése lehetett mindenről a barátai vagy a szomszédai elbeszélése alapján. És aztán egyik pillanatról a másikra megváltozik az élete. Ahogy kinyílt a szeme, Jézus gyógyítása nyomán egyszerre rácsodálkozott és belecsodálkozott abba a világba, amiben eddig él. Amiről olyan keveset tudott, mert hiszen nem látott. Olyan dolgokat látott meg, amit mi látó emberek nem veszünk már észre, mert teljesen természetes a számunkra, hiszen látjuk, tapasztaljuk, elmegyünk mellette. Ez az ember attól a pillanattól kezdve, hogy Jézussal találkozott, egy megváltozott életű emberré lett. Rácsodálkozott az egész világra, ami idáig körülvette őt, de abból semmit, vagy alig-alig érzékelt valamit. És Testvérek, hadd mondjam azt, hogy így van mindenki, aki Jézus Krisztussal találkozik. Annak megújul az élete. Annak kinyílik az élete, így is mondhatnám, kinyílik végre a szeme. Látó emberré lesz. Mert mi sokszor azt hiszük, hogy látunk, de nagyon sokszor csak nézünk. És attól a pillanattól kezdve te tudod, hogy mikor, ha már megtörtént, amikor Jézus belépett az életedbe, találkozott veled, megérintette a te szemedet is, és ez a szem kinyílt, és egészen másként kezded látni a világot, mint eddig. Testvérek, mi olyan emberek lettünk, olyan világban élünk, nem tudom, hogy figyelitek-e, én naponta szinte beleborzongok ebbe, olyan világban kezdünk élni, amikor minden iránt közömbösek leszünk. Sok mindenre lehet ezt fogni, így rohanó világ, így a stressz, úgy a globalizáció, mindent lehet mondani, de a tény az, hogy mi elmegyünk egymás mellett, és már nem tudunk csodálkozni dolgokon. Minél idősebb valaki, annál kevésbé tud csodálkozni. Néha még a technika egy-egy csodáján úgy fölkapjuk a fejünket, hogy jé, milyen csodálatos dolgot alkottunk már megint, és az utóbbi 100 évben egyre gyorsabb és gyorsabb lett. Aztán még talán úgy vagyunk, hogy egy-egy sport eseményen, ha egy világcsúcs születik, még arra is így fölkapjuk a fejünket, hogy jé, mire képes az ember. De vajon azon csodálkozunk-e, vagy el tudunk-e csodálkozni, hogy mire képes az Isten? Jelent ez nekünk valamit? Vagy eljövünk ide a templomba, vagy bibliaórákra, és aztán, bocsánat a kifejezését, idézőjelbe teszem, letudjuk a dolgot. Részt veszünk egy közösségi alkalmon, meghallgatjuk, hogy mit mond a lelkész, aztán kimegyünk a templomajtón túl, megkritizáljuk, hogy ilyen volt, olyan volt, tetszett, nem tetszett, és aztán minden megy tovább. Egy óra múlva, úgy, ahogy ide érkeztünk. Testvérem, vajon bele tudtál-e csodálkozni abba, hogy mennyire szeret téged az Isten Krisztusban? Hogy érted is meghalt, és érted is feltámadott, hogy te is új életet nyerj általa. Tudsz-e ezen még csodálkozni? Vagy ez is olyan természetes dolog, mint minden egyéb az életben? Amikor karácsonykor úrvacsoráztatok, akkor vajon belegondoltatok-e abba, hogy Jézus nem röstel velünk egy asztalhoz leülni, pedig tudja, milyenek vagyunk. És hív ehhez az asztalhoz. Minden alkalommal. Pedig tudja, hogy te és én milyenek vagyunk. Tudsz-e ezen még csodálkozni? Vagy ez is természetes, ez is magától értetődő dolog. Nekem az az érzésem sokszor, hogy mi valami rettentő, egyhangú favágássá, ezt is idézőjelbe teszem, tudjuk tenni az alkalmainkat. Valahogy úgy vagyunk mi is, mint azok a farizeusok, akkor és ott, amikor az asszony elment hozzá nárdus olajjal, és megöntözte Jézus lábát, és meg voltak ütközve rajta, és el akarták zavarni, sőt, kicsit bolondnak is tartották. Az egyik tanítvány, mint tudjuk meg, kikérte magának. Tudunk-e belecsodálkozni, testvérek, Isten végtelen jóságába, bölcsességébe, szeretetébe? Mert kritikánk az mindig van. Rengeteg kritikánk van. De rendszerint másikkal szemben, és nagyon sokszor Istennel szemben is. Mi úgy gondoljuk, hogy talán lehetne jobban is csinálni. Isten jobban is csinálhatna. Érdekes módon mi mindig kimaradunk ebből, mi jól csináljuk, azt gondoljuk. Ha valaki, akkor én jól csinálom. Mi jobban el tudnánk igazgatni a világot, azt hisszük, mint Isten. Nos, és itt kérdezem meg, testvérek, hogy nincs-e valami tragikus dolog, nincs-e tragikus baj a mi látásunkkal, a szemünkkel? Hogy egészen rosszul látjuk a világot, magunkat, a másik embert és Istent is. Jézus azt mondja Nikodémusnak, ismeritek azt a csodálatos beszélgetést akkor ott éjjel, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És aki nem születik újjá, az nem látja meg az Isten országát. És akkor ez az idős farizeus, mondhatom úgy, hogy korának professzora, tanítója, totálisan félreérti Jézust, és azt mondja, hogy hát hogyan? Hát menjek be újra anyám méhébe, és szülessek újjá? Ez lehetetlenség. Nem csak ebbe a korba, semmikor. És egy egészen más vonalon fut a beszélgetésen, egészen addig, amíg Jézus rámutat arra, hogy nem erről beszélek, én nem a testi születésről beszélek, hanem a lelkiről. Egészen addig volt a mi életünk, amíg nem találkozunk Krisztussal, és ő drága lelke által nem tud bennünket újjászülni, és ez az újjászületés, testvérek, avval is jár, hogy megváltoztatja, átformálja a mi szemünket, látásunkat. És mi is elkezdünk csodálkozni. Úgy, ahogy ez a vakember itt a történetben elkezdett csodálkozni, és elkezdett dicsőíteni az Istent. És attól kezdve számított már csak az élete. Egyszer valakitől hallottam, talán Szárszón egy konferencián mondta valaki, hogy látott egyszer egy temetőbe egy sírfát. És két dátum volt rajta, az illetőnek a teljes életkora, és aztán meg volt nevezve egy másik, és az volt aláírva, hogy élt 15 vagy 20 évet, most teljesen mindegy. Mert ő úgy számolta, hogy élt Jézus Krisztussal. Ő attól a pillanattól datálta az életét, amikor Jézus Krisztussal találkozott, amikor ő belépett az életébe, és új életet kapott. Én biztos vagyok benne, bár János nem ír erről, hogy ez a vakember úgy csodálkozott rá mindenre azután, mint a kisgyermek. Amikor kérdez folyamatosan, tágra nyílt szemekkel jár kell a világba, és minden érdekli, mindenre kíváncsi, minden új számára. Valahogy ez a újra látó ember így jár kell ezután a világba, hogy Jézussal találkozott. És testvérem, hadd mondjam azt, hogy ma is ugyanezt történik velünk, veled és velem. Attól a pillanattól kezdve, hogy Jézus belép az életedbe, te is új szemmel kezded látni az életet, új értelmet kap minden, hadd mondjam így, hogy minden letisztul, és minden kristály tiszta lesz azután. Persze nem marad sajnos ez életünk végéig, mert azért a mi óemberünk rugódozik, amíg itt élünk a földi testben, de már elindul egy folyamat, ami egyre inkább afelé visz bennünket, téged és engem, hogy Istennel járhatunk, és egy megváltozott keresztény életet élhetünk ide, ebbe a világba, ebbe a kaotikus, szörnyű világba, amely, mint tudjuk, sóvárogva várja az Isten fiainak az érkezését. Nos, azok vagyunk-e? Ilyen újjászületett emberek vagyunk-e? Vagy ha még nem vagyunk, akkor itt van a lehetőség, itt van az alkalom arra, hogy egyszer igazán odafigyelj az igére, és igazán komolyan vedd azt, amit Jézus neked is üzen.
Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már azon, hogy hány és hány alkalom telik el, sok száz vagy ezer, én nem is tudom, meg lehetne számolni, amikre jövünk, és aztán elmegyünk úgy, ahogy az előbb mondtam, hogy nem történik semmi az életünkben. Vallásos emberek vagyunk, eljárod, mert így szoktuk, vagy így neveltek, de semmi nem változik. Jézus pedig azt szeretné, ha ne csak hallgatnánk az igét, hanem meghallanánk az ő igéjét. Egyszer végre igazán, és attól kezdve hidd el, hogy mássá, egészen mássá lesz az életed újjászületi. Azt is meg lehet kérdezni persze, hogy hogyan történik ez, és erre én azt tudom mondani, hogy én csak azt tudom elmondani, hogy az én életemben hogy történt. De ti pedig azt tudjátok elmondani, hogy kinek-kinek az életében hogy történt mindez. Mert Jézusnak nincs egyen receptje. Jézus egyen-egyenként keres meg bennünket, életünk egy adott pillanatában. És hadd mondjam így, jól értsétek, testre szabott módon. Itt úgy történt, ahogy hallottátok, hogy a nyálával sarat csinált Jézus, megkente a szemeit ennek a szerencsétlen embernek, és visszaküldte a Siloam tavához, hogy mosd meg. Ő megmosta, és a látása megjött. Te el tudod mondani, hogy a te életedben hogy történt ez, de nem is ez a döntő, hogy hogy történt, hanem az a döntő, hogy megtörtént. És talán még egy dolgot hadd mondjak, hogy azon van a hangsúly, hogy Jézus ezt a szerencsétlen embert úgy látta már, akkor és ott, amivé lesz majd. Mert akik között élt, ők csak olyannak látták, amilyennek. Egy szerencsétlen vaknak, aki talán sokszor még útba is volt, terhére volt a környezetének, ő is úgy érezte, hogy terhére van másoknak. És minden nap, ami eltelt az életében, gyakorlatilag azt erősítette meg benne, hogy egyre inkább süllyedek be. És nem lesz rajtam senki, aki segítsen. Tulajdonképpen a halálba rögzül meg ennek az embernek az élete, ha így marad. De Jézus látta azt, hogy mivé lehet. Hadd mondjam így, hogy Jézus látása egy teremtő látás volt. Ő látta azt, hogy ez az ember megnyitja majd a szemét, és ebben megnyílik az egész élete, mert ő megérintette. Nem csak külsőleg, hanem belsőleg is. Testvérek, így van ez ma is, most is, veled is, velem is. Mindnyájunkkal ugyanez történhet meg, és történik meg. Jézus benned is valami olyasmit lát, amit talán még a családtagjaid, vagy a legjobb barátaid se vesznek észre, hogy mivé lehet az életed. Azt látják, hogy látjuk, ami előttünk van, a pillanati helyzetet. De azt se látjuk sokszor tisztán, mert különbözőképpen ítéljük meg, hogy mennyire vagyunk felkészültek. És akkor sem biztos, hogy jól látjuk. Soha nem az a fontos, amit te gondolsz önmagadról, vagy a másik mond rólad, vagy te mondasz a másikról, hanem egyetlen egy fontos dolog van, hogy Jézus mit gondol felőled, és mit lát a te életedben. Egyszer olvastam egy kedves kis történetet, ahol arról szól a dolog, hogy mi történne abban az esetben, hogy egy szegény parasztfiú királynak képzelné magát. Hát ezt sokan elmondhatjuk magunkról, vagy sokan hasonlót gondolhatunk, vagy képzeleghetünk. Nem történik semmi általában. Lehet ábrándozni, de nem történik semmi. Vagy legalábbis nagyon ritkán. De ha a király jelenti ki valakiről, egy szegény emberről, te a fiam vagy, akkor már egész más a dolog. Akkor már ténylegesen megváltozhat az életed. hadd fejezem be azzal, hogy ha a királyok királya, Jézus Krisztus mondja azt, hogy te az enyém vagy, megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, akkor hidd el. Bizton hidd el. Isten így akar bennünket megváltoztatni, átformálni. Jézus így jön hozzánk közel minden alkalommal. Nem csak itt a templomban, hanem a te csendességedben, belső szobádban, igeolvasásodban. Keresd szüntelenül. Soha nem mondd le rólad. Keres és azért jön, hogy megérintsen. Azért jön, hogy új élettel ajándékozzon meg az ő odaáldozott életért. És ebben az új életben járva együtt tudjuk őt dicsőíteni. Engedj az Isten, hogy így lehessen. Amen. Urunk, édesatyánk, dicsőítünk téged azért, hogy Krisztusban olyan pásztorunk vagy, aki szüntelenül keresel bennünket. Köszönjük, hogy olyan pásztor vagy, aki nem mondasz le egyetlen bárányról sem. Bennünket is így kerestél, és így keresel. Engedd, hogy amikor megtalálsz, akkor ne álljunk ellent, hanem oda tudjuk hajtani a fejünket eléd. És azt kérjük most mindnyájan, idősebbek, fiatalabbak együtt, hogy érints meg bennünket. Érints meg a te lelkeddel, és szűj újjá, mert mi arra képtelenek vagyunk. Közeledik az év vége, és ilyenkor olyan sokan tesznek fogadalmat, hogy valamiről leszokjanak, vagy talán, hogy új életet kezdjenek, de újra és újra kudarcot vallunk. Te engedd, hogy úgy járjunk az új életben, hogy teljesen és egészen átváltozzék a mi életünk, és tudjuk odaélni a világ elé azt, hogy veled találkoztunk, veled vagyunk közösségben. Így kérünk, erősíts bennünket, adj élő hitet, élő reménységet, szereteteddel fogd kezünket, és így vezess át az előttünk álló új esztendőbe. Bőjérette kérünk, hallgass meg minket. Amen. Atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minden időben mi velünk. Amen.